Nagyon jó témát dobott be Csaba, Katona Csaba, a rovat állandó szakija, aki most telefonon csatlakozik, viszont itt van velünk a stúdióban a Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, történész Rácz Attila. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Szia, Csaba!
Csaba meg a vonalban.
Yes, szevasz!
Na, és a jó téma az, hogy is mondjam, azért jó téma, mert egy legendáról van szó, Tóth Potya Istvánról, legendás játékos, foci edző, és aki Olaszországban is edzősködött, a háborúban pedig egészen példásan rengeteg ember életét mentette meg. Miért került ő most szóba, Csaba?
Hát egyrészt az évforduló okán, a halála az valamikor február elején következett be, 1945. február elején, de az évforduló az adja magát, hogy ilyenkor előtérbe helyezzünk kiemelkedő személyiségeket. De ahogy már többször mondtam, ha valakiről, akinek szomorú módon ért véget az élete, vagy méltatlan módon fosztották meg az életétől, sosem a halála miatt szeretünk rá emlékezni, hanem az élete miatt, amit alakított. És ő focistaként is kiemelkedő volt, edzőként is kiemelkedő volt, emberi példaadása is, abszolút mértékig a mai napig nem hogy vállalható, hanem mintának tekinthető. És hát annyira már hadd szóljon belőlem a fradista, hogy egy fradista edző csinált először bajnokot az Újpestből. Tehát ez annyira jól hangzik, hogyha ezt az egészet így összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy lehetetlen nem emlékezni róla. És Attila barátom pedig már egy ideje foglalkozik Tóth Potya István hagyatékának egy részével, úgyhogy ez is gondoltunk arra, hogy az évforduló kapcsán emlékezzünk meg erről a kiváló emberről.
Uh-huh. Igen, és okay. Van is egy könyv a kezében, illetve az én kezemben, meg a Gáborébban egy fény másolat, egy, amikor odaadtad nekem, azt hittem, hogy a NOPQ rovatban vagyunk, mert a Barbarescót azt kivettem belőle, aztán a Bressaolát is, úgyhogy gondolom, hogy ez valami recept gyűjtemény, de nem ez, nem az.
Nem, jól mondod. Kezdjük a könyvvel. A 2010-es évek közepén a Ferencvárosi Tornaklub múzeumába kerültek Tóth Potya Istvánnak a naplói, és ezeket a Budapest Főváros Levéltára digitalizálta, és elhatároztuk, hogy a Fradival együtt közös kiadásban, kötetben megjelentetjük. Ez azt jelenti, hogy átírtuk az edzésnaplót. Ez egyébként a Szabó Ervin könyvtárban elérhető, vagy a Keleti Waiting Room nevű fradista találkozó helyen 24 sörrel, hogy Csabához ide is csatlakozzak egy kicsit, 24 sör kóstolgatásával ez olvasgatható. Egyébként limitált példányszámban jelent meg a Fradi és a Budapest Főváros Levéltárának az együttműködésében. Az edzésnap, a digitalizált edzésnaplót CD formájában csatoljuk a könyvhöz, de egyébként átírva olvashatók az edzésprogramok, illetve előtte van három kiváló tanulmány, Sipos András, Vince József és Lobak Csaba jóvoltából. Ebben olvasható az 1900-as évek elejé foci kultúra, illetve a Ferencvárosnak a múltja.
Amit odaadtál nekem kifénymásolva, az micsoda ott? A játékosokat ír le benne?
Minden egyes edzésről játékosonként vezette a naplót, hogy ki mit csinált, hogyan teljesített?
Így van, ő 1925-ben, mint ekkor a Fradinak a játékosa volt, játékos edzőként is tevékenykedett a Fradiban, majd 26-tól, amikor az első profi liga volt, akkor már ténylegesen az edzője lett a Ferencvárosnak, és ekkortól megvannak a naplói. Na most ebben háromféle bejegyzés szerepel, egyrészt az edzés tervek vannak benne, ezek után a játékosoknak személyre szabott edzésprogram, és a meccsek leírása is megvannak játékosonként. Ez azt jelenti, hogy leírta, hogyha a kapus jól védett, hány potyagolt kapott, a csatára az mennyi driblizett, cselezett, hogy nem tudom én, valaki jól futott el a szélen, vagy sem. És nyilván fölmerül a kérdés, hogy ez miért érdekes, mert ő volt az első a tudomásunk szerint a világon, aki személyre szabott edzéseket vezetett, hát sőt, ő vezette be Magyarországon biztosan, de ha jól tudom, akkor európai szinten például a téli alapozást, vagy pedig az erőnléti edzéseket.
Zseniális. Érdekes. Tehát akkor, hogyha megnézzük ezt a naplót, akkor ebből rögtön ki is derül, ezért mondtam, hogy olyan, mint egy menü, mert hogy olaszul vannak rajta ugye a dolgok, AS Ambrosiana, vagy AS FC Napoli 6-1, Camp Arena 2-0, így kezdődik október 11-én, és hát akkor itt ebből ki is derül, hogy ő Olaszországban is tevékenykedett, és ezt csinálta.
Így van, ő 1930-ig dolgozott a Ferencvárosnál, ezután volt az Újpest edzője is, ahogy elhangzott, de egyébként olasz kluboknál is dolgozott, először a Triestinánál, majd a, ugye az Ambrosiana nevet mondtad, ez ugyanaz, mint az Internazionale most, tehát ő az Inter edzője volt, amikor egyébként előtte való évben az Inter bajnok lett, tehát ő nem egy vidéki csapathoz ment el edzőnek. Egyébként nem volt ez egyedi eset, majd később biztos fogok beszélni a 1944-45 miatt. Igen. Kertész Gézáról is, hogy Kertész Géza barátja, akivel együtt kezdett focizni, ő ekkor már Olaszországban tevékenykedett.
Csaba, azért megfutjuk az elejét is, mert azért az fontos embereinknek az életének a korai szakaszát is föl tudtuk eleveníteni, hogy akkor eljössön. Hogy belecsaptunk most jól a közepére a napló Igen. kapcsán, de akkor talán érdemes most is kicsit visszaugrani.
Tőzsgyökeres Budapestről beszélünk, ugye Tóth Potya István, hát eredetileg Tóth István, a Potya az ugye úgymond a
Kapus
neve volt. Ugye. Igen, 1894-ben született, július 28-án, és azt lehet róla tudni, hogy vagy lehet tudni, vagy nem, hogy maga a Potya név honnan van. Állítólag nem onnan, hogy benézte a lövéseket és potyagólok, hanem Potykának becézte őt az édesanyja, legalábbis ilyen információt láttam, és az a Potyka rövidült időben Potyává.
Oké, okay,
oké. Okay.
Tehát ő egy jó táplált gyerek volt.
Jó eséllyel, igen, vagy ki tudja. Tehát most ezt nagyon nehéz megragadni. Egy biztos, hogy ugye Tóth Istvánból viszonylag sok szaladgált a magyar futballpályákon, Tóth Potya Istvánból abból viszont egy. És akkor ezen a néven lett ő ugye ismert, ami egy nagyon lényeges dolog, mert meg tudták különböztetni másoktól, és ami még fontos itt ebben
tehát
a dologban,
hogy... Tehát már így szerepeltet, nem Tóth 1-2-3 Istvánok voltak? Vagy de, mert...
Volt ilyen is, de...
Egyébként Tóth 2 Istvánként szerepelt igen. elsőnek.
A Tóth 2 volt, és akkor a Potya viszont...
Viszont a személyirataiba bekerült a Potya.
Aha, oké.
Okay. Idővel igen, de igen, sorszámozták nyilván őt is eleinte, az más kérdés, hogy aztán ugye olyan szinten ráragadt ez a név, hát, mint hogy a brazil játékosoknál előfordul, ugye, hogy lényegében egyik is a polgári nevén szerepel.
Igen.
És az a helyzet, hogy 1906-tól többen kiléptek ugye a Fradiból. Na most az a helyzet, hogy Tóth Potya velük tartott, így jött létre a Nemzeti Sportklub, tehát azt lehet mondani, hogy igazából a pályafutásának az első szakasza az a Nemzeti SC-hez kötődik. Viszont ez megint egy más kérdés, hogy utána visszaigazolt a Ferencvároshoz. És egyébként ez is egy jól, mondjuk úgy, hogy jól teljesítő csapatról beszélünk. Nyertek, ha jól emlékszem, talán bronzérmet, megnyerték a másodosztályt, tehát igazából a Fradiban játszotta a legtöbb meccsét, közel 200 bajnokin szerepelt, és tegyük rögtön hozzá, hogy válogatott is volt, tehát elég hosszú ideig.
Úgyhogy, bocsánat, akkor a kapust én poénnak szántam, de akkor milyen poszton játszott ő?
Támadó volt, ha jól emlékszem. Jól emlékszem?
Igen, ő támadó volt. Egyébként a testalkatát azt megtartotta a felnőtt korában is, tehát ő 164 centi magas volt, de mellett 78 kiló. Tehát ma azt mondanánk talán, hogy túlsúlyos, viszont ez nem így volt, tehát ő ment, mint a golyó, tehát ő rendkívül Aha. gyors volt, és egyébként amiről híres volt, az az érintés nélküli szögletei, tehát úgy szerzett gólokat, illetve a kapáslövéseiről volt ő nagyon híres.
Uh-huh. Oké.
Okay. Ezt volt együtt rögtön hozzá, hogy szerepelt a stockholmi olimpián, tehát a válogatott színeibe, és volt magyar bajnok is, 2010-ben is a Ferencvárossal, tehát játékosként is kiemelkedő teljesítmény van mögötte. Az más kérdés, hogy edzőként ezt is elni tudta. A Fradival, ha jól emlékszem, 4 bajnokságot nyert.
És hány éves korában váltotta az edzősködésre?
Hát 25-26 körül, ilyen 30-as évei derekán már játékos edző volt. Uh-huh. Már játékos edző volt. És ugye a Triestina az egy külön érdekesség, itt Attila említette, hogy ott is edzősködött, ugye mondta az Ambrosianát, így hívták akkor az Internacionálét, ugye Szent Ambrus Milánó védőszentje miatt, a Triestinánál viszont 3 ízben is edző volt, tehát elment, visszahívták, ami azért mutatja, hogy Triestben igen jó emlékeket hagyott maga után, mert különben nem lehet fordult volna elő, hogy újra és újra hozzáfordulnak, hogy segítsen a csapatom.
Aha, mint a Dárdai Pali a Hertánál olyan akkor lassan.
Igen, nagyjából így kell elképzelni a dolgot. És hát ami még nagyon fontos az ő esetében, és azt gondolom, hogy ezért is lényeges megemlékezni róla, és nem is akarok nagyon előre szaladni, de ugye az időnk a szűkös, az az, hogy Hát amit a 44-45-ben ő csinált. Tehát ő nem a baloldali vagy kommunista ellenállás, hanem a polgári ellenállás egyik kiemelkedő képviselője volt, de ha jól tudom, Attila, akkor a halála körülményeit bármennyire szeretnénk pontosan tudni, azért nem tudjuk, mert én olvastam ugyanúgy konkrétan olyanokat, hogy fent a várban pont február 6-án agyonlőtték, de sajnos ez nem az az időszak volt, amikor mindig mindent pontosan dokumentálnak, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan hogyan tudjuk ezt rekonstruálni, de az biztos, hogy sajnos 1945 elején az életét vesztette, annyira sok ölték meg konkrétan.
Tehát néhány nappal a kitörés előtt, ha jól számoljuk. Igen.
A hivatalos dátum az egy héttel a kitörés előtt. Az, őt december 6-án hurcolták el, és én itt több nevet is megemlítenék, ez az úgynevezett dallamcsoporttal, amivel együtt dolgozott. Egyrészről Kertész Géza, Fogl Károly, Jánosi Béla, Schlosser Imre, a híres Lózi, és Blum Zoltán, aki ugye a Fradinak is volt az edzője, illetve játékosa, illetve Potya a HM-ben dolgozott, mint tartalékos főhadnagy, és ezáltal tudott papírokat szerezni azoknak az embereknek, akiknek el kellett hagyni az országot, illetve a Telepes utcai otthonában konkrétan ott bújtatott embereket, és hát ugye a másik feladatuk a dallamcsoportban pedig a budapesti hidak védelme volt. És hát ahogy mondtam, február 6-án gyilkolták őt, meg nem tudom, van-e még idő két sztori.
Persze, hogy
van. Tehát a háború alatti tevékenysége, akkor a mentés, viszont, az fontos.
Akkor viszont még a sztorik előtt azt elmondanám, hogy őt már 1947-ben szabadságérdemrenddel tüntették ki, tehát még a kommunista hatalom átvétel előtt. Díszsírhelyet kapott a Fiumei úti temetőben, és Izrael állam többször kitüntette posztumusz Tóth Potyát. Erről egyébként az ő unokája Tóth István beszélt nagyon sokat, és egyébként az ő közreműködésével kaptuk meg a naplókat, illetve még az emléke kapcsán arról beszélnék, hogy született egy Két hős a Kispadon című regény, vagy novella, amiből Antonio Carnevale és Ricardo Stincone csináltak egy Lajhár és a Ponty címmel, tehát Il Predipo e la Carpa, egy színdarabot, ez egy kétszemélyes színdarab. Én ezt tavaly, nekem volt szerencsém megnézni az Olasz Intézetben. Neten érdemes így rákeresni egyébként, tehát a YouTube-on vannak föl részletek, zseniális. Zseniális a darab.
Ha itt akkor ezek szerint már Pontyként van az utalás, tehát hogy a Bece nevéből?
Hát szerintem visszamentek a Potykára.
Aha, visszamentek a Potykára, igen.
Azt olaszba a Kárpára.
Hát a Potyka az a Ponty, az úgy van, igen, és akkor a Kárpa.
Kicsit akkor még, hogy ő hogy tudta ezt megoldani, hogy így részt vett a zsidók mentésében, megóvásában a háború időszak alatt, ennek mi az előzménye? Hát illetve Gobi Hildát említettük, hogy ő itt hogy kerül képbe.
Hát ő a minisztériumban hozzá tudott jutni ugye a papírokhoz, tehát igazolványokhoz, de és ezeket...
Mit csinált a minisztériumban pontosan? Vagy hogy...
Hát tartalékos főhadnagyként dolgozott, mint hivatalnok.
Mint hivatalnok, és igen, akkor ott volt.
Uh-huh. Igen, mert ő 42-ben jött haza Olaszországból.
Igen, ez maradt ki, ez a láncszem hiányzott nekem
így
akkor.
Van, aha. Ha lehet, akkor mesélnék még.
Persze, hogyne, nagyon érdekes a történet.
Ugye az ő munkássága, az edzői munkásságához kötődik a nagy mesterötösnek az összerakása, tehát az 5T. Ugye minden korszaknak van egy ilyen nagy, amit szoktak emlegetni fiatalabbak, mondjuk az Albert féle nagyötöst, vagy pedig mind később az Újpestben a Fazekas féle nagyötöst. Ugye az első, amit szoktak mondani, az az aranycsapatnak a nagyötöse, de hát az első ilyen nagyötöst, tehát a Toldi, Turai, Táncos, Takács, Kohut ötöst, Kohut a végén van a T, ezt a Potya rakta össze, és ez annak volt köszönhető, hogy ő nem csak a saját meccseit nézte, hanem ő a válogatott meccsekre is kijárt, meg más csapatok meccseire is, és 24-ben már a Kohut itt játszott a Ferenc, én is radista vagyok, tehát itt játszott a Ferencvárosnál, de például a Toldi, Turait és a Takácsot 27-ben vette, meg a Táncos pedig 29-ben. Most a Táncos ekkor már 10-szeres román válogatott volt. A Taki meg a Kistaki, azért Kistaki, mert a Nagy Taki a bátyja a Fradiba játszott, a Takács Géza, tehát a Takács 2 József ekkor a Vasasban játszott, és egy olyan kitűnő labdarúgó volt, aki hát ilyen meccs per gól, tehát több gólt rúgott, mint ahány meccsen játszott, és hát nekem a kedvenc történetem az, ami előtt leigazolták a Fradiba, 1927. június 12-én Magyarország játszott Franciaország ellen, És a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség alelnöke egy magyar ember volt, kiment kezet fogni a játékosokkal, és ugye június 12-en megint fölhívva a figyelmet, mindenkinek a fülébe súgta, hogy tudjátok, hogy Trianon hete van, hogy hogyan kell játszani. Na most 13-1-re nyert a magyar válogatott Franciaország ellen, ebből 6 gólt a Takács 2 rúgott, és a 12. gólnál ő levonult a pályáról, hogy neki el kell érni az utolsó Aradra menő vonatot, mert a Vasas másnap játszott Arad ellen Aradon, és akkor 12-0-nál levonult a pályáról.
Óriási Csaba, hozzáteszel valamit?
Igazából én csak egy dolgot szeretnék így zárásként, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés létrejött. Ugye minden-mindenről összefügg, Triesben edzősködött Tóth Potya István. Amikor ti pedig engem először fölhívtatok, hogy itt beszélgessünk valamit a történelem kapcsán, akkor meg ugye Fiume volt a téma, és aki engem ajánlott nektek, hogy beszélgessünk egyet, és amiből kinőtte magát ez a sorozat, az Rácz Attila barátom volt, úgyhogy igazából neki köszönhetően fordul elő újra és újra, hogy először hétfőnként, aztán pedig keddenként beszélgetünk, úgyhogy most szeretnék neki ezért nyilvánosan is köszönetet mondani. De azt hiszem, ez így egy szép kerekké teszi a történetet.
Még annyit tegyünk hozzá, hogy itt azért több száz emberről van szó, akit ő megmentett ebben a bizonyos Telepes utcai házban, akiknek menedéket adott, és sok más, és részlet az ellenállásban, röplapok terjesztésével, tehát sok minden mással is, és akkor Gobbi Hilda, illetve a Latabár fivérek, akit így kiemeltük, ők is itt húzták meg magukat, ugye? Meg még lehetne hosszasan sorolni az ismert sportolókat és művészeket.
Így van. És hát még egy dolgot tegyünk hozzá szerintem, hogy nagyon fontos, hogy Jaros Andor ebben az időben a Fradi elnöke volt. És mennyire összetett és bonyolult a történelem, hogy egy vezető nyilas tisztviselő, a Fradi elnöke, és a Fradi legendás játékosa, meg a Fradi legendás edzője pedig emberek mentésében van elfoglalva. Tehát, hogy nem lehet ugyan egyértelműen és egyoldalúan még a Fradiról se beszélni ebben a reppan nehéz történeti helyzetben.
Én viszont akkor még egy legendás történettel zárnám a beszélgetést. 1929. június-júliusában a Ferencváros egy dél-amerikai turnén vett részt, és az első meccsen São Paulo tartomány válogatottját 2-1-re megverték. Ha jól tudom, akkor az első meccsét Táncos ezen a meccsen játszotta. Egyébként Potya naplójában leírta, hogy Takás csak néha-néha mozdult meg, de akkor kiváló volt. Na most mind a két gólját a Fradinak ő lőtte, tehát elég kritikus volt a játékosaival is. A másik, ami nagyon fontos, és ez talán az ismertebb, hogy július 21-én a Ferencváros 3-2-re megverte azt az Uruguay válogatottját, ami akkor már kétszeres olimpiai bajnok volt, és a következő évben megnyerte az első labdarúgó világbajnokságot. Már az első fél időben 3-0-ra vezetett a Fradi, nyilván Takács 2 ebből 2-t vállalt.
Mit írna Mo Salahról, hogyha a kétszer mozdul meg és két gólt rúg, mert ebből hasonlóképpen működik időnként.
Szerintem, hogy kiválóan driblizett.
Még egyszer mondjuk el, hogy ez a könyv ez hol érhető el.
Hát ez a könyv kötes példányként a könyvtárakban elérhető, sajnos forgalomban már nincsen. Ez Tóth Potya István edzés naplói. És a jövőről, hogyha egy mondatot szólhatok, az unokának, Tóth Istvánnak köszönhetően a Fővárosi Levéltár, tehát ő megtalálta a folytatását, tehát az olasz, illetve az Újpest korszaknak az edzés naplóit is, és ez most a levéltárban van digitalizáláson, tervezzük, nagyon tervfázisában van, de hogy ezt is szeretnénk kiadni, illetve hát nagyon jó lenne egy közös kiadvány akár az olaszokkal.
Nagyon jól hangzik, és egy nagyon klassz betekintés sok mindenbe, sporttörténelem, egy csomó újítás, magyar történelem, és olyasmi, amiről mi szeretünk beszélni, mert talán kevésbé ismert oldala is megmutatkozott itt Tóth Potya Istvánnak. Köszönjük szépen nektek, Csaba, neked így a telefonból, Attila, neked pedig, hogy itt voltál a stúdióban.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Én is köszönöm, üdv a Gundel étteremből, mert itt van nekem most roppant fontos dolgom.
Csaba, köszönjük szépen még ezt a gyomrost a végén, majd elbeszélgettünk mi erről, jó? Rendben, jó lesz az. Katona Csaba történész, tehát a Gundelből, nagyon klassz. Rácz Attila, Budapest főváros levéltárának főlevéltáros, a történész pedig innen a stúdióból. Meséltek Tóth Potya Istvánról.